Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az év utolsó reggelén gyűlünk itt most össze ebben a kicsi templomban, e körül az oltár körül. Egy magát nagyon okosnak tartó ember azt mondta nekem most a Szent Mise előtt, amikor bemenve a sekrestjébe, mondtam, hogy alig vannak a templomban. Mire ő válaszolt, hogy rosszkor vannak az ünnepek. Ugye, ilyen alapon mindig rosszkor vannak az ünnepek, ha így tekintjük, bár egy picit, ha rosszkor is van ez a mai nap is, a szívemet melengeti, mert itt van egy kedves házaspár, barátaim, Attila és felesége Katalin, akik Miskolcról jöttek el, idézték nekem azt a régi szép időt, amikor még az Zugligeti templomban alig tudtunk elférni, és minden vasárnap, bár rosszkor van a vasárnap, egy házas pár minden vasárnap picit elkésve jelent meg, és már egy kicsit indulatok is voltak a szívemben, hogy hát hogy lehet ilyen fegyelmezetlen valaki, gyerekekkel jöttek persze, 4 gyerekkel, és aztán egyszer vettem a bátorságot, és oda mentem hozzájuk, hogy nem lehetne egy kicsit jobban tempírozni. És akkor az apuka azt mondja, kedves atya, mi minden alkalommal Miskolcról jövünk, és hát nem tudjuk úgy kiszámítani az időt. Hát ez egy kicsit, kedves Attila, most ez a hézagos templom vigasztalásomra van, a ti jöttötök, vigasztalást jelent a számomra, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ha kevesen is vagyunk. A Szent Család vasárnapja van. Hangsúlyozom, a Szent Család vasárnapja van. Nem a mi családjaink vasárnapja. Mi csak szeretnénk a Szent Család példáját magunk elé állítani, hogy tudjuk őket követni, hogy a mi családi életünk is, a családjaink élete is olyan erőt jelentsen, mint amit jelenthet nekünk a Jézusnak, Máriának, meg Józsefnek az elkötelezett élete. Ajánljuk fel ezt a Szent Misét az első lépésben a magyar keresztény családokért, és azért tágítsuk a kört, minden családért, aki családi életet él, és azokért pedig kérjünk bocsánatot az Istentől, akik csak úgy együtt élnek. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Oh.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatni. Sime volt Jeruzsálemben, egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és Isten félő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan föltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is törjárja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna, prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből, idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, bőtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, szent család vasárnapja van, a keresztény családok vasárnapja, és nagyon szeretnénk, ha minél több ember fölismerné az isteni elhivatottságot, és családban, és még inkább keresztény családban élné az életét. Miért? Azért, mert a házasság, a család isteni terv. Az ember a házasságban, a családi életében, ha fölismeri ezt az isteni tervet, akkor egy isteni programot valósít meg az ember. Ehhez pedig nyilvánvalóan az embernek szüksége van isteni segítségre. Majdnem megkockáztatom azt a kijelentést, hogy Isten jelenléte nélkül nem lehet keresztény házasságot és keresztény családi életet élni. Hogy nem vakmerőség ez kijelenteni, elegendő csak körülnézni a világban, és látjuk azt, hogy a legjobb szándékú emberek is, mintha vereséget szenvednének az emberi kapcsolataikban, a megpróbált közösségi életükben Isten nélkül. Minden esetre ezzel a kérdéssel szembesülnünk kell nekünk embereknek, miért? Egyszerűen azért, mert ugyan minden egyes ember egyedi, egyetlen, önálló személyiség, de az ember közösségi lény. És a közösségben kell élnie az életét, másképp így is mondhatnám, az embernek föl kell készülnie a közösségi életre. Nem véletlen, hogy a társadalmak legkisebb sejtje, alapja két ember-emberi kapcsolata, a házasság, illetve a család. Ha erősek a házasságok, van erős családi összetartozás, akkor erős a társadalom, akkor erős a nemzet. Ha nincs, akkor álmodozhatunk. És hogyha a keresztény házasságot nézzük, aranyszájű Szent János mondta 1800 évvel ezelőtt, minden család, persze ő keresztény családokban gondolkodott, ekleziola, minden család kis egyház. Mint ahogy aztán ezt a gondolatot úgy vitte tovább, hogy minden egyház, a nagy egyház pedig családi egyház kell, hogy legyen. Már ez a két megállapítás is nagyon izgalmas világot tár elénk. Minden esetre a család az a hely, ahova az ember megérkezik. A család az a hely, ahol az ember élni kezd, ahol az ember megtanulja, mit jelent közösségben élni. Aranyszájű Szent János pontosan erre gondolt, a család, a kis egyház, az első iskola. Aztán majd folytatódik ez az iskola az igazi iskolákban, aztán jó esetben az ember felnő arra, hogy teljes emberi életet élhessen, vagyis közösségi életet élhessen. A mai világban, amelyben mi élünk, mindez megkérdőjeleződik. A mai világ, mintha úgy gondolkodna, hogy az ember mindegy, hogy hova pottyan. Látjuk azt, hogy milyen az életük azoknak, akik nem családba érkeznek. Lehet itt egyszemélyes, úgymond családokról beszélni, az nem család. Amikor egyetlen édesanyja neveli a gyerekét vagy gyerekeit, az egy heroikus küzdelem lehet, de ez itt nem családról van szó. Itt legfeljebb egy anyának az erőfeszítéseiről és a gyerekek érdekéről van szó. Láthatjuk azt, mi az útjuk azoknak a gyerekeknek, akik nem családban nőnek fel, intézetekben, nevelő otthonokban. Nem hogy meg tudnánk oldani az élet problémáját, hanem ezeknek a gyerekeknek az életébe csak kumulálódik, csak növekszik. Testvérek, a család iskola. És itt kezdi az ember az életét. Itt készül az ember arra, hogy olyan emberré váljon, hogy egyszer közösségi életet tudjon élni valakivel, családot tudjon teremteni, és egyáltalán közösségben tudjon élni minden emberrel. Tehát Szent Család vasárnapja pontosan ezt az igazságot állítja fénybe, Jézus a jel. Hallottuk. Az életnek a jele. Az üdvösségnek a jele. Egyébként minden megszületett gyerek jel. Az életnek a jele. Ahol nem születnek meg a gyerekek, ott nincs élet. Ott az élet előbb-utóbb meghal, megszűnik. A civilizált világnak pontosan ez a tragédiája, üres a bölcső. Üres bölcsők világában előbb-utóbb vége az életnek. A család keresztény jel, persze keresztény családról van szó, mert a keresztény család ünnepe ez a mai. És az üdvösségnek az eszközéről van szó. Nem véletlen, hogy Jézus családba akart érkezni, és családban akart növekedni. Isten ember szeretete jelent meg Jézusban, és ez az Isten ember szeretete egy családban található. És ott a családban az isteni igazságok jegyében nevelődik az ember, tanulja a kölcsönös szeretet titkát, és tanulja, mit jelent egymásért áldozatot hozni. Ezért mondtam azt az elején, hogy úgy tűnik, hogy Isten nélkül keresztény házasságot biztos nem lehet élni, de talán még emberi közösségi életet sem lehet élni. Ne Istent mondjak, hanem isteni értékeket. Az isteni értékek akkor is vannak, ha valaki tagadja az Istent. Isteni érték az, ha egymáshoz igazodunk, isteni érték az, ha egymást igyekszünk szeretni, isteni érték az, ha egymásért áldozatot hozunk, ezek nélkül nem lehet élni. Tehát, isteni tervről van szó, és a házasságban és a családban az ember ezt az isteni tervet kell, hogy kibontakoztassa. Megteremtette az Isten a világot, és megteremtette az embert, és mit mond? Hajtsátok uralmatok alá a világot, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ez a terv, ez a program. És úgy tűnik, hogy a civilizált világ, sőt, inkább így mondanám, hogy a technikai civilizáció világa, mert az a világ, amelyben mi élünk, nem kifejezetten civilizált sajnos. A civilizációs értékeinek hátat fordított technikai civilizációra van szó, most a legfrissebben ezek a legnagyobb kísértést jelentő telefonok. Ezek a legnagyobb veszélyt jelentik az embereknek, ma már ezt a tudósok mondják. Hogy lehet rávenni a gyerekeket arra, hogy csukják be a laptopokat? Hogy lehetne rávenni őket arra, hogy ne állandóan simogassák a telefonokat, hanem értékeken gondolkodjanak is? De hát ez nagyon messzire vezetne, nem óhajtok erről beszélni. Egy biztos, egy olyan világban élünk ma, amely világot, amely családellenes, szisztematikusan építettek föl. Kezdődött az Isten tagadással, folytatódott az egyház és állam szétválasztásával, ment tovább a kereszténységnek és a családnak a pocskondiázásával, nevetségessé tételével, és az emberek önmaguk áldozataivá lettek. De akár azon is elgondolkodhatunk. Valaki cinikusan így mondta a családot. A család már nem a családi tűzhely melegét jelenti, hanem tűzfészek. Hát ez a cinikus ember. Igen, a családban vannak problémák, hol lehetnének? Életben mindenütt vannak, de arról van szó, hogy az ember képes-e a problémákkal szembenézni. És képes-e azoknak a megoldásán fáradozni? És közben azt tapasztaljuk, hogy emberek közül rengetegen nem jól működő családban élnek, akik még családban élnek, de sokkal többen vannak, akik nem családban élnek. Testvérek, ezek olyan kérdések, amikkel valóban szembe kell néznünk, és ahogy hallottuk ma, ez a közösség, amit családi közösségnek nevezünk, a legnehezebb közösség. Szokták mondani ezt is, főleg nekünk, papoknak, meg szerzeteseknek. Ó, nem a szerzetes élet a legnehezebb. A legnehezebb szerzet a család. Van benne igazság. Nehezebb az ő életük, mint a mi szerzetes életünk, bár ott nekünk a feladatunk sokkal több annál, mint hogy szerveződünk közös célok, közös feladatok megvalósítására, elvégzésére. Többről van szó, az eszménynek a megmutatásáról, de ez megint egy nagy téma lehetne. Egy biztos, hogy ez a közösség, amit család közösségének nevezünk, amely iskola, az első iskola, amely az ember felnevelő intézményének a kezdete, ez a közösség mindig veszélyben van. Egyszerűen azért, mert emberek vagyunk. Ha ez is veszélyben van, még a keresztény család is veszélyben van állandóan, mert nem könnyű alkalmazkodni azokhoz az értékekhez, amikről hallottunk. Gyermekek, tiszteljétek szüleiteket, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, férfiak, szeressétek feleségeteket. Ez amióta kereszténység van, ez mindig hangzik. Még mindig nem valósítottuk meg, nem. És nem is fogjuk tökéletesen, sohasem. De a gyerekeknek igenis mindig tisztelni kell a szüleiket. Ha tetszik, ha nem. Enélkül nem lehet fölnőni. Nem lehet visszaélni a szülői áldozatokkal egyetlen gyereknek sem. Ma ugye ez megint egy nagyon komoly kérdés. Messzire kerültek a generációk. Igen, sokszor a fiatal generáció bizonyos területeken megelőzi az előző generációt. És akkor ez ok arra, hogy nincs többé tisztelet. Nincs többé hála, nincs többé köszönet. Ez ma nagyon érdekes, a másik oldalról meg elvárná a társadalom, nem a keresztény szellemiségű társadalom, mindegyik, hogy a megöregedett, időskorba jutott szülőkről való gondoskodás egyre inkább a gyerekek feladata kell, hogy legyen. Ezt nem vállalhatja át az állam. Még a kommunista ideál sem, amely azt gondolta, hogy majd ő ezt megoldja a maga eszmerendszerében. Hát, összezuhant. És ma minden társadalomban egyre többször figyelmeztetik az ifjúságot, hogy feladatuk van az idősek felé. Gyakorolni fogják, teljesíteni fogják. Akkor, amikor értékek nélkül nőttek fel, és hát ugye itt az asszonyok engedelmeségében nem megyek bele, mert itt nőmozgalmak vannak, és ez egy nagyon kényes kérdés. Egyébként ezeknek a mozgalmaknak az alapja a szabadság hirdetése, nem mondok szabadosságot. De valójában nem szabadságról van szó, hanem függetlenségről. Függetlenként akarunk együtt élni. Nem megy. És hát a másik, hogy férfiak, szeressétek feleségeteket. Mit jelent ez a két fogalom? Engedelmesnek kell lenni egyébként a férfi embernek is lelkületében, és szeretni kell az asszony embernek is lelkületében. Ez nem kiosztott ilyen értelemben, csak a Biblia tanulság hozza az értékeket, és nyilvánvaló mindkét fél számára minden helyzetben érvényesek. Szeretni csak elkötelezett emberek tudnak. Engedelmeskedni egymásnak csak azok tudnak, akik értékelik egymást. Akiknek fontos a másik ember, és fontos a másik véleménye, gondolata. Ezek mind olyan értékek, amelyek nélkül nem lehet közösségben élni. És ezért mindig megváltásra szorul ez a közösség. És a megváltása azon múlik, hogy befogadják-e Jézust. Befogadják-e életükbe az isteni értékeket. Ha nem, akkor ássuk a sírt, a magunk sírját. Mint ahogy ezt tapasztaljuk itt Európában, ahol ezekről az isteni értékekről lemondtunk, először megtagadtuk az Istent, aztán kigúnyoltuk a keresztény közösségeket, aztán egyfolytában úgy gondoltuk, hogy minden működik ezek nélkül, az értékek nélkül, hát csak őszintének kell lenni, és minden világos a számunkra. Értékek nélkül nem lehet olyan életet élni, amelyben kölcsönös szeretet van egymás iránt, amelyben áldozatkészség van egymás iránt. Ezekről oly sokat beszéltem, ez az egészséges lélek világa. Az egészséges lélek ilyen, a beteg lélek az ellenkezik mind ezzel. Ez a válság, ez az erkölcsi válság, nem gazdasági, az már csak mind-mind hozadéka ennek. Minden esetre új világban élünk, más szempontból ez a világ eljutott oda, hogy olyan gyenge, hogy a legkisebb szél is megingatja. Nem kellenek viharok. Az, ami most van, az vihar. Az a bevándorlás, ez vihar. És olyan szűklátókörűek vagyunk, hogy észre se vesszük, hogy ez a vihar mit sodor ide. Ma már például Németország rálát a következményekre. Eddig erről soha nem hallottunk, hogy a németországi muszlimok 3-4 asszonnyal élnek együtt. Ugye ez a cinikus megjegyzése az egyik apának, mikor az asszonyok külön-külön bejelentkeznek szociális támogatásra, hát egyedül nevelem a gyereket, mindegyik mondja. Hát jön az apa, magának ennyi felesége van, akkor szóval én nem érek rá velük a gondoskodni, hát nekem ennyi asszony boldoggá kell tenni. Éppen elég az nekem. Na jó, köszönjük szépen. Ragyogó perspektíva. Lesz-e annyi tőkéje a világnak, hogy ezekről a herékről gondoskodni tud? Kedves jó testvérek, a Szent Család vasárnapja van. A keresztény családok perspektívájával szembesülünk. Jó lenne, ha újra igen tudnánk mondani ezekre az értékekre, amik az emberré válásának az útját jelentik. Ez a családi életben lehetséges. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak. Kedves testvérek, most különösképpen arra gondolva imádkozzuk az Úr imádságát, hogy a gyerekek családokba érkezzenek, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a család az első iskola, aztán a második iskola a keresztény közösség, és a harmadik iskola az, amit mi iskolának nevezünk. Ha mindez működik, akkor van remény. Ha ezek akármelyike nem működik, akkor
akkor nagy a baj. Most kérjük a Jóistent, hogy ébredjünk föl, és tartsuk értéknek azt, ami érték, ami sokba kerül. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Az éber pásztorokról hallottunk, Szent Ágoston adja a jó tanácsot. A pásztorokkal érdemes elindulni, mert azok közel voltak Jézus születési helyéhez. A bölcsek nagyon messziről indultak. Ne azokhoz csatlakozzunk, a pásztorokhoz egyébként is. Jobb választás. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te égi eledellel táplálsz minket. Segíts, hogy a szent család példáját mindenkor kövessük. És a földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, azzal kezdtük a napot, hogy utolsó nap reggele, és ennek a napnak lesz estéje is. Remélem, hogy mindenki megéri az estét, de hát ugye az élet ilyen, ma még élünk, aztán lehet, hogy egy óra múlva már nem. Éppen a napokban kaptam egy telefont, kedves gimnáziumi osztálytársam fölült az autóbuszra, elment a szomszédos faluba, ott leszállt, összeesett és meghalt. Hát ilyen egyszerű egyeseknek. másoknak meg nem könnyű meghalni. De bízzunk abban, hogy mi mindannyian megérjük ezt a mai estét, és mi itt ebben a templomban összegyűlünk este 17:30, és évvégi hálaadást tartunk. Hát ugye most megint igaz az, amit a Szent Mise előtt mondott az a nagyon okos ember, hogy rosszkor vannak az ünnepek. Hát sűrű, de hát ez elsősorban mindig a papnak sűrű, nem azoknak, akik eljönnek, ők legfeljebb az idejükből adnak, meg a lelkük éberségéből. Akinek éber a lelke, azt szeretettel várjuk hálaadásra. És akinek különösen van mit megköszönni, és van miért imádkozni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.